Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 146. zsoltárunkat énekeljük. Áldjad én lelkem az Urat. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztszülő, kedves gyülekezet! Naponta halljuk mostanában a médiában, hogy a Nobel-díjak jelölésének az ideje van, és aztán majd jön a díjkiosztás. Hát kik kapják a Nobel-díjat? Olyanok, akik valami világra szóló dolgot alkottak, tudományban, művészetben, vagy akár még a politikában is, és aki ezt megkapja, az jó eséllyel elmondhatja, hogy amíg az emberiség írott történelmét jegyzik, az ő neve mindig föl lesz jegyezve, mert a Nobel-díj az egy ilyen, és ugye minden nemzet a maga nagy fiait igyekszik aztán számon tartani. Hát én azt gondolom, hogy valahányszor a világra születik egy gyermek, akkor ezen jegyek alapján ki kellene osztani a Nobel-díjat a szülőnek, keresztszülőnek, ettőképpen a gyereknek is. Persze ez elsősorban családi ügy, meg szűkebb rokonság, meg baráti ügy, de ha végig gondoljuk, akkor bizony egyetemes ügy ez. A mindenség teremtője már foglalkozott ezzel a gyermekkel, még mielőtt ezt a világot megalkotta, név szerint tudnélik. Azt mondja Zsoltár is, hogy látták a te szemeid az én alaktalan testemet. Azt jelenti ez, hogy aztán pedig életre hívta, most néven nevezi, ugye a milliók közt, ahogy a költő mondja, az egyetlen, még egy ilyen, vagy itt most kettő éppen ugye nem lesz, az ő egyediségében és egyetlenségében a magáénak jelenti ki. Mondhatnám így is, hogy jelölt lesz a gyermek. Mert az a kérdés van most hátra, hogy mit fog tenni ezzel a lehetőséggel, hogy néven nevezte, elhívta, Krisztusban gyermekévé tette, és felajánlja néki az üdvösségre vezető utat. Erre kell válaszolni szülőnek, keresztülőknek, a családnak, és amikor már nagyobbak lesznek, tulajdonképpen nekik is el kell kezdeni. Ekkor derül ki, hogy ott van az övéinek a része ebben, hogy komolyan veszik a fogadalomtételüket, a gyermek hitbeli nevelését, jó példával járnak-e elől, megtanulja-e, meglátja-e, hogy a szülő, a keresztülő, hogy mi az ő dolga, és mi az, amit aztán természetesen rábíz a mindenható Istenre, arra az Istenre, aki érette ezért a gyermekért és gyermekekért is a saját fiát adta. Tehát olyan értelemben azt kell mondjam, megkapták a Nobel-díjat, még annál is nagyobbat. Hát az Istennek ugye nem adhatunk ilyen díjat, mit adhatunk neki? Hát a szívünket adhatjuk neki, az életünket, ezeknek a gyermekeknek a nevelését ajánlhatjuk fel. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő-keresztülők fogadalom tételét, kérem a családot, hogy ide tessenek előre kiállni. Ide föl nyugodtan, ide az úrasztal elé. Jó, menjél keresztmamához. Úgy. És szépen egy sorban elférnek egymás mellett, van hely. Úgy. Annyi, hogy még én elférjek előtte, jó? Majd ott fogok kijönni az úrasztal, és maguk közt azért álljanak egy sor. Úgy jó. Először is megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást Isten és ember előtt a konfirmációban az ő hitéről, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megköszönjük néked, hogy úgy szeretted ezeket a kisgyermekeket, hogy a te egyszülött fiadat adtad érte. Köszönjük, hogy ez a mindent lebíró, érthetetlen csodás szeretet veszi most is körül őket, és amikor elpecsételed őket magadnak, gyermekeidvé fogadod őket. Hadd kérjünk arra, hogy mi magunk pedig ezt a nagy ajándékot el tudjuk fogadni, tudjunk vele élni, megtegyük azt, ami dolgunk. Köszönjük, hogy szeretik őket, hogy körülveszik őket, vigyáznak reájuk, táplálják, növelik őket. Kérünk arra, hogy a te szent lelked gondoskodjon arról, kibontakozzék az ő életük, egyedi életpályájuk, azt kapják, amit te szántál nekik. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Martin, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik örömet keresztüleinek, szüleinek legyen örömére, anyaszent egyházunknak pedig felnőtt, élőítő tagja, egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek meg örök felé fordulni. 131. Zsoltár harmadik versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, nyugodtan fölmehetnek a kicsivel oda akarják, látom, hogy jó gyerekek. És énekeljük a 265. dicséretünket, derekas énekül annak az első négy versét, hagyjat az Úristenre. Thank you. Ami segítségünk, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 145. Zsoltár első 8 versében.
Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s jelengeti a te hatalmasságodat. A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes voltod, hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket. Magasztalunk és dicsőítünk, édesatyánk. Köszönjük néked, hogy olyan sok okunk van a hálaadásra, de megvalljuk neked, hogy nagyon sok a kérésünk is. És elédben hozzuk ezt. Mindig több a kérésünk, mint amennyi a hálaadni valunk. És most taníts bennünket arra, hogy helyesen tudjuk látni az életnek a terheit, néha tragédiáit, feszültségeit. Taníts bennünket arra, hogy reá tudjuk tenni mindezt, és reá tudjuk hagyatkozni, hogy meglássuk azt az utat, amin tovább kell járni. Néha nagyon keskenynek bizonyul ez az út, és félünk tőle, de ne engedd, hogy a szélesre menjünk, amelyikben annyi csábítás van, annyi nyilvánvalóság van, hanem a te akaratodat keresve tudjunk élni ebben a világban. Most is ezért vagyunk itt, tisztíts meg szívünket, lelkünket, add te élő eleven ígédet, hogy az ne csak megérintsen bennünket, ne csak a felületre hulljon, hanem a szívünkig hatoljon, megmaradjon, és ott gyümölcsöt teremjen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Gyere, te is fogd meg a kezét, milyen hanyat tesszük. Fogd meg a kezét. Két. Jó, azt is lehet, jó van. Körbeértek, gyerekek, érjetek össze, jó? Fogd meg a kezét, kedvesen. Úgy, jól van. Na, jó, egyenesedjek ki, és akkor még van, még nagyobb kört csináljatok, picinyei, még nagyobb kört. Még ott is jönnek, jó van, még nagyobbat. Olyan sokan legyünk, hogy kiszorítsuk a felnőtteket a templomból, jó? Legközelebb. Jó, fog meg, álljál, jó, úgy jó. Egy picit enged, úgy, hogy odaférjen, úgy, álljál föl még oda, úgy. Te is picit úgy, jó. Na most akkor egy rendes köszönés. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen. Aki tegnap itt volt, azért vattok egy páron, akik itt voltak, azok emlékeznek rá, akik pedig nem, azok jól el tudják képzelni, amit most én gyorsan elmesélek nektek, mert nagyon tanulságos volt a tegnapi nap. Ugye kint voltunk a focipályán, és ott volt egy verseny. Ugye, Barnus, milyen verseny volt? Mi volt a négy szám? El tudod mondani? Tegnap, hát dehogy nem. Volt, ugye, mászás, ugye, vagy ilyen tapicskolás, vagy minek mondjam, aztán hokizás, aztán zsákbafutás és talicskázás. Ugye? Tehát úgy nézett ki az első szám, hogy volt három ilyen nagy műanyag lap, és kettőnek úgy kellett menni, hogy az utolsó mindig előre adta azt a lapot, és mindig úgy léptek. Hát ez nagyon tanulságos volt, mert ugye azt kellett bemérni, hogy például a felnőtt volt a gyerekkel, hogy a gyerek az nem tud akkor átlépni, ugye a felnőtt nem is lehet hajolni, és így tovább, tehát együtt kellett működni. Figyelni, hogy a másik mekkora, milyen erős, milyen gyors, milyen ügyes, hány éves. Tehát ez történt, hogy az első számba, amikor odaértek, tulajdonképpen együtt működtek. Hát ez nagyon fontos egy gyülekezetbe, egy családba, hogy együtt kell működni. Ez azt mondta, hogy odafigyelek a másikra, hogy ő mit tud, milyen ügyes, mi az, amit tud nekem segíteni. A következő szám ugye az volt, hogy vissza kellett ügyesen szaladni, ott az egyéni ügyesség számított a hokiütővel, meg a teniszlabdával, és ott szlalomozni a székek közt, ugye? De az egész csapatért dolgozott a legügyesebb. Ugye? Ez volt a másik. Megint nagyon fontos dolog, hogy amikor együtt vagyunk, és egymásért dolgozunk, mindenki azt csinálja, amit a legjobban tud. Hát ilyen a gyülekezet is, igaz? Mindenki azt csinálja, amit legjobban tud. Tehát mondjuk, aki vízvezetéket tud szerelni, az ne zongorázzon, igaz? Bár előfordul, hogy a vízvezetékszerek is tudnak zongorázni. Bocsánatot kérek, ha van itt egy zongorista vízvezetékszerelő, de azért mindenki a maga feladatköré. Na hát a harmadik nagyon érdekes volt. Ugye, mi volt a harmadik, az a ugrálós. Mibe ugráltunk, Zsózsefia? Zsákba bizony elgondolkodtam azon, hogy mi is ez a zsák. Lefogja a lábainkat, nem tudunk futni, ugrálva tudunk csak menni, és még közben el is tudunk esni. Hát az jutott eszembe, hogy ilyen a bűn. Ugye? Ki kéne belőle szállni, mert mit fog le? Nem csak a kezeinket érdekes, a lábainkat, hogy ne tudjunk jó, gyorsan haladni, irányba futni, és jó nagyokat essünk. Ugye? A zsák. És mi volt a negyedik? A talicska, ugye? Hát nyilván akkor nem a gyerek tolta a felnőttet, ugye, hanem az erős, aki igaz? Azt mondja az írás, hogy tartoznak pedig az erősek hordozni a gyengéket a gyülekezetben, ugye? Tehát aki erős, az hordja a terhet, a kicsit, és ne a kicsi akarja a nagyot, ugye? Tehát ez volt a négy próba, és hát az jutott eszembe, hogy mind a négy a tanított bennünket, anélkül, hogy észrevettük volna arra, hogy hogy kell a családban, közösségben, gyülekezetben egymás között viselkedni. Oké? Tehát segíteni egymást, figyelni egymásra, ügyesnek lenni, mindenki azt csinálja, amit tud, kilépünk ezekből a kötöttségekből, a zsákból, és aztán pedig, ha valakinek segítség van szüksége, akkor erős hordja a gyengét. Oké? Megjegyeztük. Köszönöm szépen, állás, békesség, szervusztok. Menjetek el. A 174. dicséretünket énekeljük, igehirdetésre készülve. Atya, Fiú, Szentlélek. Meg Galata levél 6. részéből, az első 5 vers. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, aki lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szent lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, tegnap beszélgettem valakivel arról, hogy nehezen hordozza el, ha egy ismerőse véleményezi az egyházat, és fölteszi ezt a kérdést, hogy ugyan miért van rá szükség. Ő maga, mondja ez az ismerős, gyakorolja privátim a vallását, olvas Bibliát, imádkozik, teljesen fölösleges az egyház, és mindenféle média híreket mindig összeszedeget arról, hogy milyen is ez az egyház. Nem rossz a kérdés valóban, mert mi természetesnek vesszük, hogy egyházban, gyülekezetben élünk, és most el fog jönni az idő, amikor erre a kérdésre válaszolni kell. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok jó válasz van, és mégiscsak először magunknak kell megfogalmazni, és aztán úgy kell tudni elmondani, hogy az is megértse, aki nem rendelkezik ezekkel az ismeretekkel, sem a vallásos, biblikus nyelvvel, amelyet mi értünk, amin keresztül közöljük azokat a tartalmakat, amiket megértettünk, átéltünk, ami a Bibliának is tulajdonképpen a nyelve. És azt gondolom, hogy ez a mai is egy ilyen, egy válasz a sok lehetséges mellett, és egy jó válasz, nagyon jó gyakorlati válaszok vannak itt. Ezt a négy üzenetet, amit ma el szeretnénk mondani, ezzel a mondattal lehet összefoglalni, hogy a Krisztus törvénye. Ugye úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Az egyház az a közösség, ahol akik ott vannak, jelen vannak, szeretnék a Krisztus törvényét betölteni. Egy olyan élettér az egyház, a gyülekezet, amelyik azért szerveződik, és a közös cél azért tartja össze az embereket, hasonló módon gondolkodnak, élnek, azaz Krisztus törvényét akarják betölteni. És mindjárt az első üzenet az, hogy itt ugyanakkor nem a tökéletesek közössége van. Ha a kifejezése, hogy a lelki emberek közösséget, az arról lehet megismerni, nem arról, hogy hibátlanok, nem arról, hogy angyalok, hanem hogy egymás hibáját hogyan kezelik, egymás bűnét hogyan kezelik. Ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben. Kifejezés nagyon érdekes, ami számunkra. Valaki elesik, talán így lehet ezt fordítani, benne van a elesés szó. Tegnap az egyik gyermek rohangált éppen az úton, ki akart engem az úton kerülni, beakadt a bokorba, és egy hatalmasat hasalt. Hát ez a szó van ott, hogy elesni, elhasalni. És valamiért jelent itt ez a bűn szó. Időnként előfordul, hogy hatalmasat esünk. Nem biztos, hogy annak kell követni, hogy oda megy az ember, és azt mondja, úgy kellett. Megérdemelted, hanem fel kell emelni, vigasztalni, talpra állítani. Azt mondja az írás, hogy igazítsátok helyre, szelíd lélekkel, itt tulajdonképpen az orvosi kifejezést használsz, mert hogy rakjátok helyre a ficamot vagy a törött csontot annak, aki elesett, hogy meggyógyuljon. Nagyon lényeges dolgot mond Pál az egész közösségi létről, kétféleképpen lehet viszonyulni. Az egyik, ugye az az ítélkezés, a másik a lehetőség gyógyítás irányába segíteni. Mert az ilyen közösségnek van húzása, van vonzása, gondoljuk csak el, hogy milyenné vált a közbeszéd, az emberi társadalmi kapcsolatok, hogy agyon manipulált véleménygyárak ontják a kész ítéleteket, és hát akkor ez van, ugye, fellebbezhetetlenül. Mennyire más az, ha valahol ilyen kiigazító, gyógyító hang uralkodik. Az megalapozza a közösséget, megadja az alaphangot, amire aztán ráépül a közösségnek a maga hangja, harmonikusan, szépen. Tehát ez az első gondolat, hogy ha valaki elesik, akkor hogyan viszonyuljunk hozzá. A második gondolat is nagyon fontos, közösség formáló, integráló alapállásról szól. Ugye azt mondja, mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, vagy valaki, ugye, hát tulajdonképpen miről van itt szó? A nagyképű összehasonlítgatásról szoktunk erről azért beszélni, hogy ösztönösen bennünk van az, hogy az ember szereti, hogyha jól érzi magát, szereti, ha önmagával, harmóniában van, és hogyan lehet a legkönnyebben elérni, úgyhogy keresek egy magamnál rosszabbat, és mindjárt jó leszek. Ugye, mindjárt, ugye, igen, hát ez már igen, ez már valami. Ugye, hol a nagy önbecsapás, mondja Pál, hogy megcsalja magát, ott úgy lettem jobb, hogy nem tettem érte semmit. Hát ez a kényelmes út, ugye, hogy mégis különbnek látom magamat, mégis jobb lettem. Milyen kellemes dolog ez. Az apostol meg azt mondja, hogy mindenki saját tetteit vizsgálja meg, és természetesen végezzen összehasonlítást, tudnik ahhoz az eszményihez képest, aki önmaga kellene, hogy legyen, a Homo Christianus. És aztán dicsekedjen, ugye ilyenkor szerényebbé szoktunk válni az ebben az összehasonlításban. A harmadik üzenet az nagyon ismert, nagyon sokat idézett, egymás terhét hordozzátok. Ugye ez az igazi, egyre mélyülő, összetartó közösségnek a vezérigéje, ha van válasz a kérdés, hogy minek az egyház, akkor ez, hogy egymás terhét hordozzuk. De most először vegyük ki a teher szót, és csak mert az egyszerű üzenetben induljunk el, hogy egymást hordozzátok. Tanuljátok meg egymást elfogadni, testvérnek látni, megismerni, és még azután is ugye, hordozni egymást, amikor már kezdjük egymást megismerni, hogy milyenek is vagyunk valójában. Ugye miféle karakterünk van, miféle erényeink vannak, hol vannak a hibák, sőt mondhatni az idegesítő vonások, ugye, és akkor hordozni egymást szeretetben. Még nem beszéltünk terhekről, mert nyilvánvaló, hogy nem én vagyok a végső valóság, meg nem is a másik a végső valóság gyülekezetben, hanem a Krisztus fősége alatt vagyunk, Krisztus test részei. És hát egymásból is nyerhetünk persze erőket, de ugyanannyit, vagy még többet valószínű, hogy veszítünk. Ugye? Tehát ezt, hogy egymást hordozni, az bizony kevesebb erő, inkább erőknek a veszítése. De nyilván való az, hogy akitől mindig kérhetünk, és vehetünk erőket, az az Úr, akire mindnyájan felnézünk. Hát ha ő nincs a közösségben, akkor az tényleg nem gyülekezett, azért világosan kell látni, viszont ezért, mert az Úr a fő, és ő van középen, és ugye mi ennek a Krisztus testnek a részei vagyunk, és az is akarunk maradni, veszünk erőket arra, hogy nem csak elviseljük egymást, hanem még egymás terhét is hordozzuk. És itt azt kell megértenünk, átélnünk, hogy az ember a kapcsolataiban ember igazán. Ugye a mai ember egy hallatlan, felületes kapcsolatrendszerben él, noha írtózatos eszköztára van, hogy szekundumok tört része alatt tud ugye Ausztráliában bárhol kapcsolatot teremteni, nincsenek korlátok, de hát ezek a kapcsolatok bizony gyakran nagyon felszínesek is. Ritka a mély, ugye testvéries kapcsolat, amelyre számíthatok, ahová én is szívesen csatlakozom, A gyülekezetben folyamatosan épülnek az ilyen mélyülő kapcsolatok, és tudatosan kell, hogy ápoljuk, mert a cél az, hogy igen, fel is vállaljuk egymást hordozva, egymás terhét is. És itt tudni kell, hogy miféle teherről van szó. Olyan teher, súlyos teher ez a kifejezés a szövegben, amit a másik nem tud egyedül hordani. A hirtelen csapást, vagy nyomorúság, vagy nagyon intenzív szükségállapot, krízis, zuhanások, ugye, amikor oda kell állni és segíteni. Hát nyilván nem élhetek a másik helyett, ezt is el szoktuk mondani, de legtöbbször nem erről van szó, legtöbbször csak annyiról van szó, hogy megálljak mellette, empatikusan, beleérző módon, nem fölényeskedve, okoskodva, megfogom a kezét, gesztust gyakorolok, együtt érzek vele. Ez óriási erőforrás tud lenni a másik számára, el se tudjuk sokszor képzelni. Tehát az egymás terhének hordozása. Szerintem a negyedik üzenet, megint nagyon szeretünk idézni, mindenki a maga terhét hordozza. És nagyon jól tudjuk azt, hogy vannak dolgok, terhek, amiket nem lehet átruházni. Kinek-kinek a sorsa, keresztje, gyakran szoktuk ezt mondani, amit vinni kell. Ismerős az a kifejezés is, ugye ez a maga terhe, hogy tulajdonképpen ez az a teher, amivel a hajót megrakták, amit útnak indították, vagy a katonára rá akasztották a maga hátizsákját. Sokszor mondjuk ezt, hogy megvan ez a zsákunk, ezt visszük. Ugye nagyon érdekes, hogy az út elején megraktak már bennünket, és most hajózni kell. Ugye hozzunk egy csomó ilyen dolgot, amit végig kell vinni, ezt a porciót, ezt a terhet, ezt nem fogjuk tudni soha átadni. A probléma, hogy amikor próbálkozunk áthárítani, próbálkozunk ettől szabadulni. Pedig ugye nagyon érdekes az, hogy az a teher, amit meg lehet osztani, megosztom könnyebbül, ez a saját terhem, ha megosztom, ez csak duplázódik. Mert még a másikra is jó, rányomom, és ugyanolyan tehertétellé válhat a másiknak. Ugye itt meg kell tanulnunk egy tipikus elhárító szót, amikor szabadulni akarunk attól, amitől nem lehet, hogy ez miatta van. Ugye ez a miatta, ez nagyon megmagyarázza, hogy én miért kapálódzom, miért nem akarom, miért tiltakozom. Keressük azt, hogy ki miatt, mi miatt van ez így. Jónás története jutott az eszembe, amikor egy nagy viharban odaáll, ugye, és azt mondja, hogy miattam van. Nem ők miatt, nem ti miattatok, nem, én miattam van. Miattam van a nagy vihar, és amikor ezt kimondja, érdekes, hogy eláll a vihar. Tehát aki a maga terhét nem tudja, nem akarja hordani, folytonos békétlenségbe, hadakozásba, viharba hajózik, így viszi a maga terhét, mert úgy is kell. Tehát ugye egymás mellé téve most ezeket az igéket, ugye egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, mindenki a maga terhét hordozza, akkor nem csak arra bíztat, hogy legyél fatalista, úgyse tehetsz más. Tehát ez nagyon-nagyon gyenge dolog, hogy törődj bele. Nem ezen a szinten zajlik a keresztény élet, hanem ugye a Krisztus követésre gondol Pál, és ha el tudom fogadni azt, ami az enyém, és nem azzal töltöm az életem, hogy miért nem akarom, akkor, hogy így mondjam, megedződöm. Mert akkor felülről jövő Szentlélek erők ugye megedzenek, és azok épülnek be az én belső emberembe. Ugye az edzetlen ember az hamar elfárad. Ugye tegnap figyeltük azt, hogy egy háztömb körüli futás, ugye aztán alig kaptak levegőt a nagy erős felnőttek. A gyerekkorban ez nem volt téma, mindenhova futva jártunk, ugye nem volt még közlekedés, és nem fáradtunk el. Aki bevállalja azt, ami az övé, az azt is tudja, hogy kihez kell fordulni. Pálnak csodálatos tapasztalat, az egész élete erről szól, hogy azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És előtte sok mindent sorol fel. Azt mondja, hogy tudok bővölködni, tudok szűkölködni. Egészen be vagyok avatva mindenben, jó lakásban, éhezésben, bővölködésben, nélkülözésben. Hát ismerjük az ő életét, hogy mi mindent kellett neki végig csinálni. Az az övé volt, amikor megkövezték, amikor beteg volt, amikor éhezett, börtönbe volt, és nem azt kereste, hogy már megint hogy szúrt ki velem a római hatóság, ugye, hanem ezt elvittem, az övé, és aztán azt mondja egy másik bővebb felsorolásnál, hogy mi minden érte, és azt mondja, és tetejében meg ott van az összes gyülekezet terhe. Tehát viszi a maga kis terhét, azt mondja, hogy mellette pedig megvan az, amit hordozok, ezek mind ti vagytok, az összes gyülekezet terhe. És mégis ugye micsoda alakja Pál keresztény missziónak, az emberiségnek, és nem azért, mert ő annyival okosabb, ő a világ legokosabb embere, vagy én nem tudom milyen tulajdonságokat kapott, nyilván tudjuk, hogy igen okos ember volt, hanem valamit megtanult Pál, és ez az, amit azt gondolom, hogy jó dolog nekünk is megpróbálni, elkezdeni, vagy folytatni, növelni, hogy beépítette az élete minden területére a Krisztustól kapott erőket és eligazításokat. Nem elhárította, hanem beépítette. Van az a csodálatos ige, amikor ugye Pál azt mondja, hogy háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy vegye el azt a bizonyos tövist a testemben, hát nem vette el, azt mondja, ez a tiéd, Pál. És akkor jön a nagy megerősítés, hogy elég néked az én kegyelmem. Meg fogod tapasztalni, valószínű, hogy egy ilyen súlyos, majd mondják, lumbágóval kellett neki ugye gyalog közlekedni, meg fogod tapasztalni, hogy ezzel a nyomorúsága együtt leszel a misszió nagy alakja. Tehát ne hárítsuk el a saját terheket, és akkor merjünk mellette még vállalni a másikból, mert Isten különösképpen megáldja beépíteni az életünk minden területére a Krisztustól kapott erőket, és persze bölcsességet is kérni hozzá, hogy valóban mi az enyém. El lehetne most itt menni még, de nem akarom annyira szétágasztatni a mondani valót, hogy mennyi teher van, meg minek hordunk. Ugye az emberek valamiért szeretnek olyan terheket hordani, ami nem az övék. Ugye egy ilyen mártír típus is van, hogy viszem azt is, amilyen, azt nem kell hordani. Ami az enyém, azt viszont igen, nem hárítva és megtapasztalva azt, hogy Krisztusra nézve, az Krisztus erőket, Szentlélek erőket az életembe beépítve, hogyan leszek képes arra, hogy mások terheiből is felvállaljak. Hát ez a gyülekezetnek igazán azt hiszem, hogy a sava borsa, amikor belépünk ide, adja Isten, hogy legyen ez az örömünk, hogy na igen, ez egy ilyen hely, és ebben vannak tapasztalataim. Isten így áldjon meg bennünket. Amen. A 455. dicséretünk első, második versével feleljünk az énekre. Testvérek, menjünk bátran! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megerősítesz bennünket minden alkalommal, amikor oda fordulunk te hozzád. Köszönjük, hogy megtapasztaljuk azt, hogy a gyengeség sokszor milyen erőket hordoz, és mi erősnek látszik, az pedig milyen gyenge. Mert nem attól függ, hogy mi az ő testi ereje, mi az ő elképzelése az erőről, hanem egyedül tőled függ, hogy te mennyi lelket adsz, mennyire vagy a mi közelünkbe. Köszönjük, hogy csodálatos módon tapasztaltuk meg az Úr Jézus Krisztus gyengeségében, szenvedésében, kínhalálában a világ leghatalmasabb erejét, a felülről való, a mennyei szeretetet. És ez a Krisztus törvénye, és e felé kell nekünk menni, egyre inkább betölteni, és ehhez kérjük a te útmutatásod, segítséget, köszönjük a közösséget, gyülekezetet, az előttünk járókat, a tapasztalt testvéreket, mindazokat, akiknek az élete példa lehet előttünk. Te tudod, hogy ki milyen súlyos terheket kell, hogy hordozzon, sokszor roskasztó, elviselhetetlen. Te látod egyenként azt, hogy ugyanakkor mennyire rászorulunk arra is, hogy egymás terhét hordozzuk. Ebben légy itt közöttünk a te lelkeddel, útba igazító igéddel, bölcsességgel, olyan testvérekkel, akik ebben is élen tudnak járni, mintákat adnak, eligazításokat adnak. Így kérünk, légy velünk, hadd könyörögjünk most különösen a megszomorodott szívekért, akik friss gyászért, és gyászokban együtt érzünk velük, és melléjük akarunk állni, és így kérünk téged azokért, akik betegségeket hordoznak, akik átélik lassan azt, hogy gyengül az erejük, átélik azt, hogy bizony már nem megy úgy, ahogy szeretné, sőt, úgy érzi sokszor, hogy kisodródik a szélre. Köszönjük, hogy te mindenütt ott vagy, ugyanolyan hatalmas erővel, lélekkel, közelséggel. Így légy velünk, áldj meg bennünket a jövő hétnek feladataiban. Könyörgünk azokért a feladatokért, amiket kitűztünk magunk elé, és ebben mind-mind az a célunk, hogy épüljünk, hogy előre haladjunk. Megköszönjük néked azt, ami mögöttünk van. Áldj meg bennünket, mindnyájunkat. Kérünk arra, hogy a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem pár héttel ezelőtti, ez a mai. Isten tisztelettől, igen, ifi óra 17 órakor van, 17:30-kor hétfőn van a kóruspróba. A keddi alkalmat meg még külön is fogjuk említeni, ugye Kopp Mária előadását, tehát azt gondolom, hogy ezt a nevet nem kell külön bemutatni, jöjjünk el, itt a templomba akarjuk tartani. Baba mama kör 9-kor és 10-kor a nyugdíjas bibliaóra szerdán megvan, csütörtökön pedig a megszokott munkatársi és reggeli ájtatos megbeszélés után, este pedig az Ádám kör van, Gyarmati Imrénél lesz, tehát csütörtök 19:30 Ádám kör. A konfirmációs alkalmakat hirdetem még, ha valahol valaki kimaradt, nyugodtan jöhet, és 18:30-kor pénteken Hoci a BMT-n, de utána szerdán is van, az ugyanakkor? Fél hatkor, igen. Tehát szerda, péntek, úgyhogy olyan sokan vannak, el kell oszolni szépen. Két. Ma szombaton esküvő lesz, Kozák Éva és Pokorni Csé László tartják a kézfogójukat szombaton, Isten áldását kérjük a házasságukra. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Ivánku Dávid Sándort és Ivánku Martint, Gényi Júlia és Ivánku József gyermekeit. Isten áldását kérjük a családra, és szeretettel várjuk őket a közösségbe. Hirdettem, hogy az elmúlt héten elhunyt és eltemették Paptót Viola édesapját. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra. Hirtelen halállal, mondhatni szenvedés nélkül, hunyt el 82 éves korában. Hirdettem a következőt. A presbitérium választásáról már elég sokszor szóltunk, most már lassan ugye az aktuális idő következik, folyamatban van, a folyamat ott tart, hogy megtörtént a jelölés, ezt jelölő és választási és szavazatszámlálási bizottság tagjai Jónás Piroska, Nagy Péter, Németné Pötördi Zsuzsa és Pálfi Szabolcs. Mi begyűjtögettük a jelöléseket, vártuk, hogy valakik szólnak, illetve megszólítottunk embereket, és így állt össze a presbiter jelöltek listája, amelyikben vannak régiek a nagy örömünkre, és vannak nagy örömünkre újak is. Én ezt most felolvasom, de majd ki is fogjuk tenni, és akkor nem tudjuk elfelejteni. Kavallóni Gyöngyi, Fehér István, Hóris István, az új Praskóné 6-os Katalin, majd lesz alkalom arra, hogy kiáll a gyülekezet elé, illetve bemutatkozik a hírlevélben Gál Tibor atyánk fia, Gyarmati Imre, Kirner Attila, Nagy László, Németh Géza, Pap Tamás, Pirót Béla, Szalontai Károly. Pótpresbiter jelöltek Szabados László és Klein Józsefné Zsuzsa. Tiszteletbeli presbiter, ugye mi Nemeskéri Sándor testvérünk, nem tudom, itt van ő, most éppen nincsen itt, aki idős korát egyébként meghúzatoló fürgeséggel vett részt a tegnapi sportnapon is, de ő tiszteletbeli presbiterként fog részt venni a munkába, gondnok jelölt Németh Géza. Papot nem választanak itt? Jó. És akkor átadom a szót.
Kedves testvérek, először szeretettel köszönteném azokat, akik most jöttek először, ha jól látom, most is vannak egy páran. A tegnapi napon a Demjén Kupa az egy kiemelkedően sokszínű és érdekes rendezvény volt. Több mint 130-an vettek részt a feleségem összeszámolása szerint. Nagyon szépen köszönjük a szervezők, különösen Szalontai Károly vezetésével folytatott munkáját és a résztvevők áldozatvállalását. Hát ennek elismeréseként már mindenféle díjakat kaptak az emberek. Ugye az egyik fő díj az volt, hogy elfogyaszthattuk a süti-sütő versenynek a pályaműveit, de voltak olyan családok, akik különösen kiemelkedőek voltak, és megkérném Károlyt, hogy akkor ő adja át nekik a díjat.
A Demjén István vándorsellegeket szeretnénk átadni a két legeredményesebb családnak. Az első a felnőtt kategóriában Nagy László és családja. Egyben szeretném megkérni, hogy a hírlevélben, ha számot adna erről a tegnapi eseményről, a kisgyermekes családok között pedig Sándor Levente és családja. Levente a karzaton van, mindjárt leérkezik.
Hát, amíg megjön Levente, addig szeretnék én is kiemelni, hogy nagyon energikusak voltak a gyerekek, és örülünk neki, hogy most is ilyen szép számban jelentek meg.
Még annyit, hogy a serleg vándorserleg, tehát jövőre kérjük vissza.
Hát illetve, hogyha jól szerepelnek jövőre, akkor megtarthatják megint egy újabb évre. Hirdetjük a hitoktatásnak a szombati lehetőségét. Itt van Ábrám Angéla, kérlek állj föl, aki szombati hittanra szeretne járatni a gyermekét, jelentkezzen Angélánál. Továbbra is gyűjtjük a támogató aláírásokat református iskola indításra, tehát a pénztárosi asztalnál van egy befejezhető ív, illetve a iratterjesztésnél és a kijáratnál is. Ha lehet, a pénztárosit írjuk alá, mert lassan zárjuk. Elég jól állunk ezekkel az aláírásokkal. Fontos, hogy ha már aláírásokról van szó, meg adatgyűjtésről, ugye most zajlik a népszámlálás, fontos, hogy figyeljünk oda, hogy a református azonosságtudatunkat ezzel is fejezzük ki, és környezetünkben, akit lehet, azt támogassuk. Ezzel, ugye Nagy Tisztelt úr beszélt erről, hogy a médiában mindig megy a hiszti, hogy ezek a reformátusok nincsenek is, meg keresztények nincsenek. Ezek objektív adatok, amivel lehet jelezni, hogy azért vannak egy fáram. A hétfői kóruspróbára szeretettel várják a régi és új tagokat. És még egy fontos dolog, igen, amit elfelejtettem, hogy a Demjén kupa, ugye többen vannak, akik nem tudják feltétlenül, hogy ki a Demjén István, hát a Demjén István a templomépítő lelkészünk, és azért neveztük el róla a kupát, és az iratterjesztésben van egy kis füzet, amiben el lehet olvasni a gyülekezet történetét, amiben ő leírta az első 50 évet, hát ha valakiben van ilyen buzgalom, akkor lehet gondolkozni, hogy a következő 50 évről is szülessen előbb-utóbb valami kötet. Október 11-én kedden, tehát most kedden a Budafoki Esték sorozat keretében a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével együtt szerveztük meg Kopp Mária professzor asszony előadását a keresztény család hatása a társadalomra és a gazdaságra témában. Hát ez is kapcsolódik tulajdonképpen a népszámlálásra is, illeszkedik hozzá. Előre már mondom, hogy november 8-ára pedig Magdi Emőkét várjuk a család és iskola témakörrel, tehát ezt is be lehet írni a naptárba. A jövő vasárnap, tehát október 16-án szeretnénk köszönteni az 50-60-70 éve konfirmált testvéreket. Függetlenül attól, hogy hol volt a konfirmációja, aki ide jár, az részt vehet ezen az alkalmon, ezen a konfirmáció megerősítési alkalmon. Tehát ha valakinek mondjuk 55 év ve volt, akkor is részt vehet ezen, illetve hát a 60 év felett tekintettel ott már gyorsabban telnek az évek, akármelyik év is szerepelhet, aki úgy gondolja, hogy szeretne ebben részt venni, akkor jelentkezzen a Nagy Tisztelt úrnál. Október 30-án este 6 órakor lesz a reformáció emlékünnepély az evangélikus gyülekezetbe, ahol előadást tart Iczés János, nyugalmazott evangélikus püspök, aki tényleg az egyetemes keresztény, magyar keresztény életnek egy meghatározó személyisége, úgyhogy mindenképpen érdemes azon részt venni. És továbbra is hirdetjük, hogy a kórus CD-jét már 1000 forintért meg lehet szerezni, és ezzel támogathatjuk a orgona felújítást. És továbbra is az iratterjesztés mellett egy dobozba a talált tárgyakat kérjük, hogy a testvérek nézzék át és vigyék el. Hát lehet, hogy valakinek most egyébként is jól jön egy esernyő. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy keressük ki a 451. dicséretünket, és énekeljük a 8. és 9. versét, tehát 455, 8-9, menjünk vígan sietve, kettőt énekelünk, és addig még el szeretném mondani, hogy a jövő vasárnapi alkalom, tehát ugye amikor és a konfirmációs évfordulókat tartanánk, ugye a legidősebb testvérünknek van 75 éves megerősítés, mindig azt hiszem az életkora annyi, de nem a konfirmációja. A másik testvérünk, aki jelezte, 63 éve konfirmált, én még egyről tudok személyesen, aki 55 éve, tehát lehet a köztes évforduló is, illetve ahogy éppen kijön, ugye az elmúlt években begyűjtögettük, tehát nincsen most olyan sok, mint amennyi mondjuk tavaly, meg tavaly előtt volt, mert akkor nagyon sok utána jártunk, csak el tudtunk érni, de ezt próbáljuk meg még a hét közben, egyrészt bátran jelentkezni, ha valaki úgy érzi. Elmondom azt, hogy mire számíthat, tehát köszöntjük egy oklevéllel, meg fogjuk kérni, hogy ide jöjjön ki az urasztalejére, és a gyülekezet jelenlétében a régi fogadalmat megújítjuk. Tehát ugye ez a menetrendje, és ez egy nagyon kedves, szeretetre méltó, megható ünnepély. Én azt hiszem, hogy ez sokat ad annak is, akinek az évfordulója van, meg mindnyájunknak. Ezt azért kell még egyszer elmondanom, hogy ne a szót szaporítsam, hogy erre bátorítsam a testvéreket. Tehát 455. 8. 9. menjünk vígan sietve. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség, a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség.